Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna ma esti vendége pedig Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Témánk alapvetően az első Trump-Putyin találkozó, valamint az oroszországi futballvilágbajnokság politikai háttere és kulisszatitkai. Kezdjük ez utóbbival. Mennyire változtatott Oroszország megítélésén a VB? Hogy látja?
Hát legalábbis sajtóhírekből azt tudom kiolvasni, hogy azoknak az országoknak a szurkolói, akik érdekeltek voltak országuk révén a világbajnokságon, alapvetően nem csak úgy jó, hanem kiváló benyomással tértek vissza, és nyilvánvalóan Oroszország, amikor készült erre a labdarúgó világbajnokságra, amikor elnyerte a rendezési jogot, és különösen azok után, hogy 2014-et követően elszigetelődött, kiváltképp fölértékelődött a világbajnokságnak ez a vonatkozása, hogy ezt a békés, jó szándékkal teli, vendégszerető Oroszországot, és szervezni képes, hatékonyan szervezni képes Oroszországot mutassa be. Tehát különböző nemzetközi megnyilatkozásokból, újsághírőkből egyértelműen ezt tudom kiolvasni, és nyilván az orosz szervezőknek arra is jutott a figyelméből, hogy olyan fajta incidensekre ne kerüljön sor, mint ami sor került két évvel korábban a franciaországi Európa bajnokságon. Emlékszünk rá, hogy ott az orosz drukkerek, főleg a britekkel hogyan akasztották össze a bajszukat. És arra is emlékszünk, hogy a francia szervezők is próbáltak erre rákészülni, és előzetesen a fanatikus drukkerek listáját elkérték az érintett országok hatóságaitól. Jellemző, hogy Oroszország pár százas listát adott, miközben Horvátország több mint 3000. Tehát lehet látni, hogy ott az oroszok abban voltak inkább érdekeltek, hogy ott mutatkozzék meg, hogy van vér a pucánkban, legalábbis a szurkolóinkban. Itt viszont nagyon gyorsan, nagyon szisztematikusan értésére adták a fanatikusoknak, hogy problémát nem akar. Oroszország rendez, itt a dolgoknak flottul kell működni, és azt gondolom, hogy alapvetően így is működött.
Azért a fináléban volt egy kis incidens, amikor ugye a pályára rohantak a Pussy Riot lánybanda tagjai, és különböző politikai követeléseknek adtak hangot, de ez viszonylag hamar rendeződött.
Hát hamar rendeződött, inkább ebben a történetben, mert ez voltaképpen bárhol megtörténhet. A történetben, és bárhol nyilván ezért valamiféle büntetést kiszabnak. Tehát ehhez nem kell azt a mércét felállítani.
A lányok már voltak börtönben.
Ezek, akik befutottak, három lány és egy fiú, ők nem voltak. Ez egy nagyobb csoport, ennek más tagjai tették azt. Ők még nem jártak börtönben. Kérdés egyébként, hogy mi lesz a büntetése. Itt nem is az a kérdés, hogy jár egy ilyen incidensért bármiféle büntetés, hanem az, hogy, és ez nagyon gyorsan már aznap este a YouTube-on ott volt, hogy a luzsnyiki rendőrőrsén hogyan beszélnek és hogyan kiabálnak velük. Az ugye nagyon sok mindent elárul, hogy hogyan szidják, hogyan rágalmazzák őket, hogyan fenyegetik őket, és hogyan fut ki a rendőrőrnagynak a szájából, hogy időnként bánom, hogy nincs 37. Szóval a probléma az, hogy ez a kis videó, ami a kihallgatás, első kihallgatáson készült, azért mutatja, hogy Oroszország ugyan nagyon vendégszerető és normális ország tud lenni. Egyébként ellenzéki bloggereket olvasva visszatérő elem volt, hogy mi tudunk normálisak is lenni, legalábbis ebben az egy hónapban, amíg világbajnokságot rendezünk, de azért kiderül, hogy e mögött azért olyan tradíciók vannak, és olyan elemek vannak, ami jó lenne, hogyha nem csak egy hónapig érvényesül.
És ugye talán annak is lehet szimbolikája, hogy a díjátadó során, amikor már zuhogott az eső a stadionban, először csak Putyin fölé tették, vagy tettek esernyőt.
Hát nyilván ott körültekintő a biztonsági szolgálat, mert tartottak maguknál esernyőt. Az más kérdés, hogy Putyin lehetett volna udvariasabb, ha másnak nem, akkor a horvát elnökasszonynak átengedhette volna az esernyőt. Ehhez minimális figyelmességre azért szükség lett volna.
Egyébként összességében Putyin megítélése az elmúlt egy hónapban változott-e valamit? Ugye sok állami vezető is megfordult a sporteseményen.
Ez itt egy kicsit ellentmondásos, mert a nyitó ünnepségen, ha jól emlékszem, talán 16 vagy 17 államfő tette tiszteletét, ebből 11-2 államfő az a Fák térséghez tartozik, és Szaúd-Arábia, Bolívia, Kolumbia, tehát lényegében ilyen Uganda, tehát olyan szereplők, Európából senki nem ment. Tehát a nyitó ünnepségeken senki nem tisztelte meg Oroszországot, ez azért egy elég látványos üzenet volt, és utána akik pedig mentek, azok lényegében azért mentek, mert a csapatuk elég elég messze jutott, például Merkel nem ment, mert gyorsan kiesett a német csapat. A svédeknél ugye felmerült, azok a svédek, akik azért hosszú-hosszú évek óta nagyon tartózkodóak és meglehetősen távolságtartóak Oroszország, legalábbis a putyini Oroszországgal szemben mindenképpen. A svédek, amikor tovább jutottak, akkor nagyon-nagyon megingott a korábbi tartózkodásuk, és úgy tűnt, hogy a kormány tagjai közül sokan hajlandóak lennének menni. Ha jól emlékszem, a belga királyi család ott volt, Macron ott volt, megjegyzem, nagyon szellemesen. Ő ugye néhány héttel a világbajnokság előtt Szentpéterváron szokásos módon megrendezték a Szentpétervári Gazdasági Fórumot, és ott volt, és már ott bejelentette, hogy ő mindenképpen jön a világbajnokságra. Az ellenzéki bloggerek Oroszországban rögtön át is keresztelték Mikronra, tehát hogy nem hagyták szó nélkül, hogy egy ilyen fontos és a demokratikus és liberális értékek iránt állítólag elkötelezett ország első számú vezetője hajlandó eljönni, és hát ott volt, eljött, és a döntőn is volt. Összességében én azt mondom, hogy azért a várakozásokhoz képest azért elég szerény volt ez a politikai reprezentáció.
Egyébként, ami megvolt, akkor azoknak van jelentősége? Tehát ilyen háttértárgyalásokon mondjuk ott
hát valamikor
Lenátoron?
Tudunk róla, de valahol meg valószínűleg ez meglehetősen formális lehetett, hogyha sor is került ilyen találkozóra. Például azt, hogy mondjuk Orbán Viktor mint néző ellátogatott. Én figyeltem az orosz sajtót, a Kremlin.ru, tehát a hivatalos honlapon túl olyan nagy figyelmet az orosz sajtóban nem keltett.
Nyilván pedig ott két oldalú megbeszélés is volt.
Ugyanúgy mondjuk azt, hogy Macron ellátogatott a döntőre, vagy előző fázisokban is már ott volt néhány meccsen. Különösebb visszhangot, vagy különösebb hírverést az nem kapott, hogy bármiről is tárgyaltak volna Putyinról érdemben.
Egyébként volt, vagy van annak jelentősége, hogy az egyes mérkőzésekre Putyin vagy Medvegyev látogatott el?
Hát nyilván, mert hogy az orosz politikában van egy világos hierarchia, hogy az első számú vezető mindenképpen az elnök. Az más kérdés, hogy volt egy 4 éves periódus, amikor formálisan az elnök ugyan Medvegyev volt, és akkor a miniszterelnök volt ennek ellenére is az első számú, vagyis a politikai hatalom tényleges birtokosa, de azért itt világosak az erőviszonyok és a hierarchius besorolások. Igen, van jelentősége. Ha jól vettem ki, akkor Putyin a nyitó mérkőzésen és a záró kordon volt jelen, nyilván megadva azt, ami ennek a két nagyon fontos kiemelt eseménynek jár.
És ezt követően pedig megint robbantottak egy bombát, átvitt értelembe, ugyanis bejelentették, hogy Oroszország megpályázza a 2036-os nyári olimpiai játékokat. Mit akarnak ezzel elérni? Ugye 1980-ban volt a legutóbbi, amelyen felemásra sikeredett, mert nem volt ott mindenki.
Hát először is nagyon messze van ez a 36. Tehát, hogy egy dolog, hogy most mit akarnak elérni, és hogy hogy fog festeni Oroszország, milyen politikai beágyazottsága lesz, milyen kapcsolatrendszere lesz, ez még nagyon-nagyon messze van tőlünk. Általánosságban nyilván azt szeretnék elérni, hogy megint csak szimpátiát, figyelmet, érdeklődést keltsenek maguk iránt, és hát azért valljuk be, hogy attól kezdve, hogy a Szovjetunió elkezdett részt venni a nyári és a téli olimpiai játékokon, sportsikerek sorát könyvelhette el. Az más kérdés, pont ezt akartam mondani, az más kérdés, hogy az elmúlt néhány évben viszont ezeket a sportsikereket erősen beárnyékolta ez a csúnya dopingbotrány. Nyilván idővel, hogyha újabb hasonló incidensekre nem kerül sor, akkor ez elhomályosul. 36 messze van, tehát összességében csak azt tudom mondani, hogy nyilván a sport nagyhatalmi státuszából következően, és abból, hogy 80-ban volt utoljára először és eddig utoljára nyári olimpiai játék, hát ez az igény jogos, és hát a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság megrendezésének sikere azt hiszem, hogy joggal ébreszthetett bennük reményt, hogy elnyerhetik ezt a rendezést, és valószínűleg itt a hangsúlyok most nem Moszkván, hanem Szentpéterváron és Kazanyon, tehát más városokon lesznek.
Úszunk át egy kicsit a keményebb politikára. Ugye a VB kapcsán is Putyin arról beszélt, hogy Oroszország kibertámadások millióit akadályozta meg. Milyen kibertámadásokra kell itt gondolni?
Hát ez az a terület, amikor az elemző nagyon zavarban van, mert hogy ez egy politikai bejelentés, kijelentés, ami elhangozhat akár egyik, akár másik oldalon, de kevés kapaszkodó van, hogy kommentálja, hogy milyen jellegűek voltak, valóban léteztek-e, valóban fenyegetést jelentettek, ezek a fenyegetések milyen célpontokat próbáltak megzavarni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nyilván arról is szó lehet, hogy most már hosszú idő óta napirenden van a nyugati sajtóban az orosz kibertámadások ügye, az a fajta beavatkozás, amelyik kísérte a 2016-os amerikai elnökválasztást, és egyébként európai választásokba is hasonló beavatkozási kísérletek történtek, talán a legismertebb ugye a franciaországi történés.
De Csehországban is
másút is. Tehát nyilván egy ilyen bejelentés, annélkül, hogy ezt én le tudnám ellenőrizni, hogy a bejelentés tartalma igaz vagy nem, lehet akár csak egyfajta ellensúlyozása annak a nemzetközi információs térben forgó hírnek és híreknek, hogy hát az oroszok folyamatosan ebben a térben mozognak, hát nem csak mi mozgunk ott, hanem ti is mozogtok itt. De mondom, ez leellenőrizhetetlen számomra. Nyilván azok a szakértők és szolgálatok, amelyek kiberhadseregként egyik vagy másik oldalon szemben állnak egymással, azoknak vannak eszközeik, hogy ennek hitelességét fölmérjék, de erre vonatkozó érdemi hírt én nem olvastam.
A kiberbűnözés ugye téma volt a Putyin-Trump találkozón is, és ott a kapcsolatok, rendszeres kapcsolatok fenntartását szorgalmazta mind a két fél, illetve Putyin biztosította Trumpot arról, korábban ezek is hírek voltak, hogy amikor üzletemberként járt Moszkvában, akkor kompromittáló felvételeket szereztek, vagy gyűjtöttek róla, és azt mondta, hogy semmilyen nincsen.
Hát ez megint egy olyan dolog, hogy vagy igaz, vagy nem. Tehát az az érve Putyinnak, hogy most a legutolsó Szentpétervári gazdasági fórumon 550 nagyon tekintélyes, nagyon befolyásos amerikai üzletember volt jelen, és hát ezeknek a nevét, töredékét sem ismeri, és hát ne gondolja senki, hogy most mindegyikről dossziét állított össze az orosz titkosszolgát, és mindenkit árgus szemmel követ, és hát ugyanez volt a helyzet Trumppal kapcsolatban is, hogy évekig ide jár, de hát senkit nem érdekelhetett ez a fiatalember. Hát vagy így volt, vagy nem volt így. Hát szóval ez önmagában se pró, se kontra érvként biztos, hogy nem szolgálhat, viszont alkalmat adott arra, hogy azt a benyomást keltsük, hogy hát természetesen higgadt a válasz, hogy hát természetesen ilyen nincs. Mondom, nem tudjuk. Lehet, hogy egyszer majd a nyilvánosság elő kerül, ha van ilyen, és lehet, hogy az egész egy blöff, nincs mögötte semmi.
Sokat blöfföl Putyin, hogy látja? Vagy blöffölhet?
Nekem az az érzésem, hogy az elmúlt években ezek így elszaporodtak. Tehát, hogyha a korai Putyinra visszagondolok, különösen az első két elnökségére, akkor alapvetően egy racionálisan érvelő, meglehetősen higgadt, tényszerű beszéd volt az övé. Itt az utóbbi időben, mind belpolitikában, mind a külső érintkezésben nem egyszer érzem azt, hogy azok az állítások, azok erősen problematikusak, és hát például, amikor felajánlja azt a lehetőséget, hogy ezt a 12 a találkozó előtti napokban megvádolt GRU tiszt, tehát a katonai hírszerzésnek a speciális alakulataiban szolgáló 12 orosz tiszt, akit a speciális, a különleges ügyész az Egyesült Államokban, Müller megvádolt azzal, hogy befolyásolták volna az amerikai elnökválasztást, hogy hát jöjjenek, tehát először is, hogy létezik 99 óta egy jogsegély megállapodás Oroszország és az Egyesült Államok között, jöjjenek akkor a megfelelő nyomozók, akik kihallgathatják természetesen ezeket a tiszteket, illetve hát a mi hatóságaink azt elvégzik, de ott lehetnek az amerikaiak. Erre azt tudom mondani, hogy biztos a hallgatók is emlékeznek rá, hogy amikor 2006 őszén meghal Litvinyen, és viszonylag gyorsan a Scotland Yard megtalálja a két feltételezett elkövetőt, aki időközben visszatér Oroszországban, Koftunt és Lugavojt, akkor némi húzavona után az orosz hatóságok hozzájárulnak ahhoz, hogy jöjjenek nyomozók, brit nyomozók. Lugovoj 14 percig tudták kihallgatni. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez teatrálisan nagyon jól hangzik ott a sajtótájékoztató, hogy jöjjenek, kérjenek jogsegély keretében segítséget az orosz főügyészségtől, sőt, még az amerikaiak is ott lehetnek, ha ez majd kölcsönössé válik, de hogy azok a példák, amelyek például a britek el tudnának mesélni, azok józanságra kell, hogy nincsenek.
Egyébként, ha már briteket említette, csak zárójelben, mert ez a kvázi a Trump találkozón kívül van, ugye a mérgezés, a londoni mérgezés, vagy a Salisbury mérgezés kapcsán is azt nyilatkozta a Kreml éppen pár nappal ezelőtt, hogy hát London még nem is fordult hozzájuk egyáltalán a témában.
Hát nyilván ez megint csak arról szól, hogy a britek, különösen a Litvinenko 2006 novemberi történései, drámai eseményei után, amikor polóniummal, tehát egy sugárzó anyaggal megmérgezték Londonba, és utána egy ilyen bináris méreggel állítólag megmérgezték a volt katonai hírszerzőt, illetve átállt ügynököt, illetve a lányát. Hát nyilván a briteket óvatossá teszi, hogy miért működjek együtt azzal, akivel kapcsolatban erős a gyanú, hogy maga az elkövető. Tehát sőt, hát bizonyos értelemben hát ennél is tovább ment az orosz fél, mert időről időre arra hivatkozva, hogy őket nem vonják be a vizsgálatba, hát ennek a vizsgálatnak a hitelességét vonja kétségbe. Ez körülbelül olyan, mint hogyha egy bűnöző elkövetne egy súlyos bűncselekményt, és azt mondja, hogy a vádhatóságnak az anyaga egy csak akkor hajlandó, hogyha a nyomozásban ő is részt vesz. Szóval nem hiszem, hogy nagyon torzít ez a párhuzam, és megmagyarázza szerintem azt, hogy a britek miért nem keresték ebben az ügyben az orosz felett.
Július 16-án tehát Trump-Putyin találkozó volt Helsinkiben. Van valami jelentősége Finnországnak?
Hát valószínűleg az a jelentősége, hogy mindkét fél elfogadja olyan semleges területnél, területként, ahol biztonsággal meg lehet tartani egy ilyen megbeszélést. Van ennek hagyománya, legutoljára, ha emlékezetem nem csak, 97-ben Clinton és Jelcin találkozott márciusban, lényegében akkor dőlt el, hogy az oroszok elfogadják a NATO első bővítési körét, és azon a nyár előn írják alá lényegében azt az alapító nyilatkozatot, amely keretek közé fogta az orosz NATO kapcsolatokat, és az első körben beemelte a térségünkből az új NATO tagokat. Tehát van egy hagyománya, arról nem beszélve, hogy Helsinki még korábban a hidegháború időszakában is otthont adott. Tehát ilyen értelemben mindkét fél szimbolikusan is úgy tekinthet erre a helyre, amely a párbeszédnek, a megértésnek a színhelye volt. Tehát ennyiben tulajdonítanék ennek külön jelentőséget.
Több mint egy nappal a találkozót követően hogy látja ki a nyertes, ki a vesztes, ha egyáltalán lehet ilyeneket hirdetni?
Hát azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben már a találkozó előtt is el lehetett dönteni, vagy nagy valószínűséggel meg lehetett jósolni, hogy ennek a találkozónak, ha nem lesz konkrét eredménye, akkor még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az orosz fél a győztese. És, és ez abból lehetett tudni, vagy sejteni, hogy kicsi esély volt arra, ha egyáltalán volt esély, hogy bármilyen fontos kérdésben meg tudnak egyezni, vagy akár csak közeledni tud egymáshoz a két ország álláspontja.
Cél volt ez egyébként, hogy bármiben is megegyezzenek?
Valószínűleg egyik oldalon sem, mert szerintem hát kellőképpen felkészült emberek vannak egyik és másik oldalon is. Trump valószínűleg, én ugyan nem vagyok amerikanista, de mégis az a sejtésem, hogy Trump egyfajta belpolitikai erőt próbált ebből nyerni, hogy ez a találkozó létrejön. Úgy érzi, hogy ezen keresztül, bár az események szerintem erre rátszámfoltak, Putyin számára pedig nyilvánvaló volt, hogy maga a találkozó ténye, hogy azt követően, hogy 2014-ben az Obama adminisztráció a Krím annektálását követően felfüggesztette a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokat Oroszországgal, az elnök, az amerikai elnök leül vele tárgyalni. Ugye az aggodalom az abból adódhatott a külső megfigyelők felől, hogy egyrészt látni lehetett, hogy nem nagyon lesz konkrét eredménye, mint ahogy nem is lett, illetve az a félelem és aggodalom, hogy Trump valami olyasmit mond, vagy olyan ígéretet tesz, olyan engedménybe megy bele, ami az amerikai érdekekkel, és általában a nyugati világ érdekeivel, és így a térségünk érdekeivel is szembe megy, tehát, hogy nem kellőképpen tapasztalt. Szóval azért azt azért szögezzük le, hogy nem azonos ligában játszanak. Szóval itt van egy 18 éve a világpolitikában fontos szerepet betöltő Putyin, és van egy fiatal, láthatóan sok tekintetben kifejezetten narcisztikus, a szakértőkre nem nagyon hallgató, meglehetősen kiszámíthatatlan, más tárgyalási kultúrát és hagyományt képviselő Trump, aki hát újonc ebben a játékban. Lehet, hogy az Egyesült Államok képessége és erőforrásai tekintetében többszörösével haladja meg Oroszországot, de annál a tárgyalóasztalnál egy nagyon komoly tapasztalatokkal, komoly intellektussal rendelkező emberrel kell tárgyalni, és ez a félelem, ez azt hiszem nem volt alaptalan, és abban az aszimmetrikus teljesítményben, amit nyújtottak a sajtótájékoztatón, ez a félelem hát vissza is igazolódott, hogy lehetett látni, hogy ki uralja még ezt a nyilvános részét is ennek a tárgyalásnak.
Ugye említette Trump belpolitikai hátországát, ugye itt első helyen lehet említeni a 2016-os választási kampányt és az esetleges orosz beavatkozást. Ugye július 3-án publikált az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága is egy jelentést, és ott is nyilvánvalóvá tették, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelte el az amerikai beavatkozást. A találkozót követően, a mostani találkozót követően a demokraták, illetve a republikánusok is bírálták Trump megengedő álláspontját, illetve szokatlan módon nem védte meg hazáját, vagy pontosabban elődjét Trump sem a találkozón, akár Obamát sem, illetve akár politikai ellenfelét, Hillary Clintont is, amikor azt mondta ugye Vlagyimir Putyin, hogy dollár 100 milliárdok mentek a kampányba. Rendeződött, pontosabban, vagy pontosabban milyen állapotba került most ez a amerikai belpolitikai botrány, aminek talán nemzetközi
hát szerintem ennek még ennek a történetnek még az elején vagyunk, és hát valóban itt ennek a 40-45 perces sajtótájékoztatónak talán a legkínosabb pillanata volt, amikor egy amerikai újságíró, talán a CNN tudósítója szinte a falhoz szegezte Trumpot, amikor azt kérdezte, hogy kinek hisz inkább, az amerikai titkosszolgálatoknak, vagy Putyin elnöknek, legalábbis ennek a 12 katonai hírszerzőnek, tehát megvádolt katonai hírszerzőnek az ügyében, és hát amit mondott erre Trump, az egészen példátlan volt, hiszen egyfelől továbbra is kétségbe vonja, hogy az oroszoknak bármi oka lett volna ezt az akciót végrehajtani, és arra utalt, hogy hát neki Putyin elnök olyan határozottan tagadta, majd egy hosszú halandzsába kezdett. Ez roppant kínos volt, mert hát azért hosszú-hosszú hónapok óta újabb és újabb rétegét tárgyák föl az amerikai titkosszolgálatok, nagyon komoly bizonyítékokat szolgáltatva arra vonatkozóan, hogy ezek a beavatkozások megtörténtek. Én nem azt mondom, hogy ott a pulpitust rá kellett volna borítani Vlagyimir Vlagyimirovicsra, de nagyon határozottan, ám udvariasan mégiscsak az amerikai érdekeket kellett volna képviselni, és messze nem ez történt. Nagyon kínos pillanatok voltak ezek.
És ugye szintén kérdésre válaszolva Putyin azt mondta, hogy én azt akartam, hogy Trump győzzen.
Igen, igen. Ezt egyébként én utána megnéztem, tehát az egyenes adásban megnéztem a sajtótájékoztatót az RTL Planétán, és utána jött egy 60 perces elemző műsor az orosz csatornán, központi csatornán, ahol elemzők rögtön kiemelték, hogy biztos, hogy a nyugati sajtó ezt fogja kiemelni, és nagyon helyes, hogy Putyin ezt mondta, és ott nem képmutatóskodott. El tudom hinni, hogy Putyin valóban ezt gondolta, de azt hiszem, hogy ez az előre menekülés narratívája volt, hogy igen, én azt mondom, persze, én Trumpot akartam, na de hát ebből még nem következik, hogy tettem is érte bármit is. Tehát, hogy ő ezt a fajta fogást alkalmazta, hogy hitelesnek tűnjön mindaz, amit állít.
Felsőbb szinteken egyébként lehet ennek folytatása?
Már milyen értelme?
A 2016-os választási kampányba való beavatkozásnak, hát hogy kivizsgálják még alaposabban, ha bár nem tudom, hogy mennyire lehet ezt még tovább vizsgálni.
Hát nagyon, ugye mindenkit, ahogy látom, az amerikai közvélemény is, és politikai osztály is várja azokat az újabb és újabb bizonyítékokat, amelyek egyértelművé és végképp megkérdőjelezhetetlené tennék azt, hogy itt volt orosz beavatkozás, miközben például a tegnapi sajtótájékoztató Trump még mindig ezeknek nem hisz. Hát egy érdekes játszma, aminek a kifutását nem lehet előre meglátni, előre látni, előre érzékelni. Lesz belőle végső kifolyásában, végső fejleményében egy impeachment eljárása, vagy a dolog elhal. Ugye az orosz elemzők a sajtótájékoztató után a központi orosz csatornában végig azt beszélt, arról beszéltek, hogy, és azt mondták, hogy hát ezek kifutó ügyek, ezek régi ügyek, ezek láthatóan azt mutatják, hogy komoly érdemi fogást nem találtak Trumpon és csapatán. Hát majd meglátjuk, hogy melyik az igaz. Az, amit orosz oldalról gondolnak és szeretnének látni, vagy valóban van még a tarsójában ennek a különleges ügyésznek és csapatának olyan anyag, amely elviheti ezt a történetet egy impeachmentig.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Inforádió arénájának a vendége. A hírek után folytatjuk.